Kútra, hogy juthassak a mennyei jusra. Úgy bocsáss el engem a nagy útra. Amen.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Hírek a Szent István Rádióban.
Az európai identitás, összetartozás nem valósítható meg nemzeti identitás és összetartozás nélkül, hiszen utóbbiak alapvetően meghatározzák a kontinensen élő népeket, hangsúlyozta Martonyi János a Kossuth Rádió Nagyok című műsorában. A 80. életévét nemrégiben betöltő Széchenyi díjas jogász, nemzetközi magánjogtudós, volt külügyminiszter, a vele készült portréműsorban arra a kérdésre, hogy jelenleg identitáskeresésben van-e Európa, azt mondta, vannak viták és van megosztottság, de ez egy természetes dolog. Rámutatott, a sok évtizede zajló európai építkezés ellentmondásokat is magában hordozó folyamat, amelyben bizonyos alapvető fogalmakat, kategóriákat nem árt folyamatosan újra és újra tisztázni. Az európai népek életét alapvetően határozza meg a nemzeti összetartozás, a nemzeti identitás. Enélkül egyszerűen nem valósítható meg az európai összetartozás és identitás. Úgy vélekedett, a nemzethez tartozás érzése elválaszthatatlan a családhoz tartozás érzésétől. Az elkövetkezendő időszakban is folytatja a kormány a fiatal családok megsegítését, az otthonteremtést, hogy minden vágyott gyermek megszülethessen, és a gyermekek kiegyensúlyozott fejlődése biztosított legyen, mondta a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium parlamenti államtitkára. Latorcai Csaba úgy fogalmazott, hogy a kormánynak azért fontos a családok támogatása, mert a család a magyar nemzet alapegysége. Azért erősítjük a honvédséget, mert békét akarunk, van mit megvédenünk, van családunk, hazánk, otthonunk, nemzetünk, mondta a honvédelmi miniszter a Konzervatív Politikai Akció konferencia rendezvényt lezáró beszédében Budapesten. Szalai Bobrovnicki Kristóf a híres római mondást idézte, ha békét akarsz, készülj a háborúra. És kiemelte, A magyar kormány mindig a hazavédelme szemszögéből közelíti meg a tennivalókat. Azt mondta, konzervatív politikára van szükség, hogy békét lehessen teremteni. A kormány célja, hogy 2030-ra az ország területének 27%-a erdővel, fával borított terület legyen, hangsúlyozta az Agrárminisztérium parlamenti államtitkára, a Csongrád-Csanád vármegyei Dócon. Farkas Sándor a településen tartott faültetésen elmondta, a 2020-ban meghirdetett településfásítási programban közel 1500 10.000-nél kisebb lakosú település élt a pályázat adta lehetőséggel, és mintegy 46.000 sorfát ültettek el. Ismertette, idén a kormány 2 milliárd forintot biztosít a programban, és évvégéig 56.000 darabra nő az elültetett fák száma. Április 26-a a Szellemi Tulajdon Világnapja, amit a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala a hagyományoknak megfelelően a milleniumi díjak átadásával és az idén szakmai rendezvénnyel is ünnepelt. A világnap jelmondata a tudáshasznosítás felső fokon tükrözi a program fókuszát, a szakmai előadások és kerekasztal beszélgetések az egyetemi innovációra és a hasznosításra koncentráltak, az eddig elért eredmények és a jövőbeni teendők fényében. Több mint 300 holland település polgármestere nyílt levelet tett közzé pénteken az antiszemitizmus közelmúltbeli megerősödése ellen. Továbbra is lépjünk fel a diszkrimináció és a rasszizmus minden formája ellen, hangsúlyozták a városvezetők. Felhívásuk szerint az antiszemitizmus a rasszizmus egyik ősi formája, amely ha nem tesznek ellene semmit, generációról generációra átadódik. A polgármesterek felhívták a figyelmet arra, hogy az antiszemitizmus a holokauszt ellenére a második világháború óta sem szűnt meg, és hogy a zsidó ellenes incidensek száma különösen megnőtt azóta, hogy Izrael a Hamász tavaly október 7-i terrortámadásának megtorlásaként hadműveletet indított a palesztin iszlamista szervezet ellen. A település vezetők arra kérték a holland társadalom tagjait, hogy ne használjanak olyan szavakat, amelyek másokat bántanak vagy megfélemlítenek, kerüljék a holokauszttal vagy a nácizmussal való helytelen összehasonlításokat, mert az nagyon fájdalmas a túlélők vagy családjaik számára. A béke tudja megteremteni az alapot a gazdasági fellendüléshez, mondta az Építési és Közlekedési Minisztérium állami beruházások társadalmi koordinációjáért felelős államtitkára a Borsodabaúj-Zemplén vármegyei Fűzéren tartott útátadón. Végül a vasárnapi időjárásról. Sok napsütésre számíthatunk, kevés fátyol felhő mellett. Csapadék nem várható. A legmagasabb nappali hőmérséklet 23 és 27 fok között várható. Híreinket hallották.
Mert volna a világ, nem lenne többé szomorúság. Nem volna háború, s együtt zengenék a béke dalát. De nézzétek mindenütt, ott a szenvedés, a fáradt szívekben kihúny talán. Tüzet kell gyújtani, a jövőt, a reményt visszaadni. Egész föld szeretetre vár. Induljatok, lángoljatok, a világnak örömhír kell. Élő hitetek, lesz a fényetek az ében. Tanúim lesztek, induljatok, lángoljatok, világnak örömhír kell. Élő hitetek lesz a fényetek az ében. világ, és nem lesz többé szomorúság. Véget érnek a háborúk, és a szíveket véken járja át. Nézzétek, épül már a mennyország, lássátok a sok apró csodát. A bűn és a rossz felett győz majd a szeretet, a jó hír adjátok tovább. Induljatok, lángoljatok, lesz a fényetek az éjben. Tanúim lesznek, induljatok, lángoljatok, a világnak öröm hír kell.
Beszélő könyvek. Irodalom folytatásokban.
James Herriot az Állatorvos és ember című írásának második részét Hevér Gábor olvassa fel.
Ez volt a második tavaszom a völgységben, de olyan volt, mint a korábbi, és a rákövetkező tavaszok mind. A vidéki állatorvos tavasza. Az ellető aklok lármája, a juhok mély hangú bégetése és a bárányok magas, kitartó kiabálása. Nekem mindig ez jelezte a tél végét és valami új kezdetét. Ez és az átható Yorkshire-i szél. A csupasz domboldalakat elöntő kemény, éles napfény. A füves domboldal tetején a szalmabálából épített ellettők négyszögletes karámjainak hosszú sora állt, és mindegyikben egy juvolt a bárányaival. Láttam, hogy Rob Benson megkerüli a sor túlsó végét, és két etető vödörrel közeledik. Rob keményen dolgozott. Ebben az időszakban 6 hétig nem feküdt le. Legfeljebb lehúzta a csizmáját, és szundított egyet a konyhai tűz mellett, de ő volt a saját juhásza, és sohasem ment messzire a munkahelyétől.
Volna egy pár betegem magának, Jim.
Barázdás az időjárásról vörösre cserzett arcára vigyörült.
Nem is maga köl nekem igazából, hanem azok a kisasszony kezei. De azok hamar.
Oda vezetett a nagyobb akolhoz, ahol több birka volt. Az állatok megugrottak, amikor beléptünk, de Rob ügyesen elkapta egy rohanó juhgyapját.
Ez az első. Láthatja, hogy nem sok időnk van.
Megemeltem a gyapjas farkat, és elakadt a lélegzetem. A bárány feje kiállt a vaginából. A péra szorosan rátapadt a füle mögött, és a fej roppantul feldagadt. Szokott méretének kétszeresére. A szemei duzzadt hasítékok voltak a nagy üdémás gömbben, nyelve kéken és vastagon lógott ki a szájából.
Hú, láttam már néhány nagy fejűt, Rob, de ez mindet veri? Hát igen, a kis nyavajás hátrakat lábba gyűjt ki. Megelőzött. Csak egy óra hosszat voltam távol, de úgy kigyütt, mint egy futballlabda. A szentségét. Hamar megvan az ilyen. Tudom, hogy előre kell húzni a lábát, de mit tehetek én ezzel a ménkű nagy mancsommal?
Kinyújtotta a hatalmas, évek munkájától eldorvult és megdagadt kezét. Még beszélt, levetettem az zakómat, és mikor felgyűrtem az ingem ujját, a szél úgy belevágott didergű húsomba, mint a kés. Gyorsan beszappanoztam az ujjaimat, és egy kis helyet kerestem a bárány nyaka körül. A kis szemek egy pillanatra kinyíltak, és bánatosan néztek rám. Még él, mondtam. De borzasztóan érezheti magát, és nem tud semmit se csinálni. Körül tapogatva találtam egy kis helyet a nyaka körül, ahol esetleg benyúlhatok. Ilyenkor vettem hasznát a kisasszony kezeimnek, és áldottam is őket minden tavasszal. Dolgozhattam velük a juhokban anélkül, hogy túlságosan megkínoztam volna őket, és ez roppant fontos volt, mert a birka, bármennyire hozzáedződött is a szabad természethez, nem bírja a goromba bánásmódot. A lehető legóvatosabban tapogattam tovább a nyak bodros gyapja mentén a válláig. Még egy lökés, és egyik ujjamat a lábába tudtam akasztani. Előre húztam, míg a tért hajlatot meg nem éreztem, még egy kis piszmogás, és kezemben volt az apró patás láb. Finoman kihúztam a napvilágra. A munka fele megvolt. Felálltam a zsákról, amelyen térdeltem, és odamentem a meleg vizes vödörhöz. A másik lábat a bal kezemmel akartam kihúzni, és alaposan be is szappanoztam, közben egy juh bárányait maga körül terelgetve méltatlankodva nézett rám, és figyelmeztetően toppantott. Visszatértem a munkámhoz. Megint letérdeltem, és amint tapogattam, egy apró bárány átbújt a karom alatt, és kezdte páciensem tőgyét szívni. Nagyon élvezhette, az arcomtól pár centiméterre pergő kicsi faroknak hihetett az ember. Hát ez a pasas honnan került elő? Kérdeztem tovább tapogatózva.
Ó, ez Herbert. Szegény gyerek, sehogy se fogadja el az anyja. Megutált, amikor megszülte, pedig a másik bárányért élhal.
Maga eteti?
Nem. Ma össze akartam rakni a húsvéti bárányokkal, de aztán láttam, hogy megél magától is. Egyik jutol a másikig megy. Iszik egyet, ha tud. Ilyet se láttam életembe.
Csak egy hetes és már is független egyéniség, mi?
Az olyasféle, Jim. Látom, hogy a hasa teli minden áldott reggel, hát úgy vélekszek, az anyja enged neki egy szívásnyit éjszaka. Nem látja a sötétbe. Biztos a pofája az, amit nem állhat.
Néztem egy darabig a kis jószágot. Nekem épp úgy csupa imbolygó térdű báj volt, mint a többi. A birka fura jószág. Hamarosan kiszabadítottam a másik lábat is, amint elhárult az akadály, a bárány könnyen kijött. Groteszk látvány nyújtott. Ott feküdt a szalmás füvön, teste törpe volt roppant fejéhez viszonyítva, de bordái biztatóan emelkedtek, s tudtam, hogy a fej épp oly hamar le fog apadni normálisra, amilyen gyorsan feldagadt. Körültapogattam még egyszer a juban, de a méh üres volt.
Nincs több, Rob, mondtam. Gondoltam,
dörmögött a farmer.
Csak egyetlen nagy. Mindig azok csinálják a bajt.
Megtöröltem a karomat, és közben Herbertet figyeltem. Ott hagyta a páciensemet, mikor az megfordult, hogy lenyalja a bárányát, s tűnődve járkált a többi jó között. Némelyek fejrázással elküldték, de később sikerült odalopakodnia egy nagy, széles testű juhhoz, s aládugni a fejét. A juh azonnal megperdült, és kemény koponyáját vadul felfelé lökve a levegőbe taszította a lábaival össze-vissza kalimpáló kis állatot. Nagy puffanással a hátára esett, és amikor oda siettem, felugrott és elügetett.
Vindög!
Kiáltotta a farmer, és amikor némileg aggodalmasan feléje fordultam, vállat vont.
Tudom, hogy nehéz a kis szarosnak, de azt hiszem jobb ez neki, mint hogy külön a kolba csukjam a húsvéti bárányokkal. Nézze csak!
Herbert zavartalanul közeledett egy másik juhhoz, amint az az etetővájú fölé hajolt. A lábújt, és a farka megint működni kezdett. Ebben a bárányban vitathatatlanul volt bátorság. Rob, kérdeztem, mikor a farmer elkapta a második betegemet. Miért nevezi Herbertnek?
Így hívják a legkisebb fiamat. Ez a bárány éppen olyan, amikor így lehagyja a fejét, beindul, azt nem fél.
Belenyúltam a másik juba. Csodálatos keveréke volt itt három báránynak. Kicsi fejek, lábak, egy kis farok, mind a külvilágra akart jutni, s hathatósan akadályozták egymást, hogy egy hüvelyknyit is előre jussanak.
Egész reggel rajta volt az ellés,
mondta Rob.
Tudtam, hogy valami hiba van.
Óvatosan körbe tapogatva a méhet, nekikezdtem a lenyűgöző feladatnak, hogy kibogozzam a csomót. Ez nekem talán a legkedvesebb munkám. Elő kell húznom két lábat és egy fejet együtt, hogy a bárány megszülessen, de azoknak egy azon bárány tartozékainak kell lenniük, különben bajban vagyok. Végig kell hát tapogatnom minden egyes lábat, hogy megtudjam, hátsó-e vagy első, hogy csatlakozik-e a lapockához, vagy eltűnik a mélyben. Néhány percen belül összeállítottam odabent egy bárányt a megfelelő függelékeivel együtt, de amikor kihúztam a lábakat, a nyak összecsuklott, és a fej visszacsúszott. Alig volt annyi hely, hogy a vállal együtt keresztül jusson a medencén, s úgy kellett ujjamat a szemgödörbe nyomva kihúzkodnom. Keservesen fájdalmas művelet volt. A csont nyomta a kezemet, de csak pár másodpercig tartott, mert a juh egy utolsó erőfeszítést tett, s a kis orr előbukkant. Ezután már könnyű volt, másodpercek alatt letettem a fűre. A kis jószág görcsösen megrázta a fejét, a farmer gyorsan letörölgette szalmával, mielőtt az anyja elé rakta volna. A juh fölébe hajolt, gyors kis nyelvmozdulatokkal nyalogatni kezdte a képét és a nyakát, és a megelégedésnek az a mély kuncogása tört ki belőle, amelyet juhoktól csak ilyenkor hallani. A kuncogás tovább folytatódott, mikor még két bárányt kihúztam belőle. Az egyiket farral előre, és amíg törölköztem, néztem, hogyan szaglásza hármas ikreit nagy gyönyörűséggel. Azok hamarosan felelgetni kezdtek neki, reszketeg, magas hangú kiáltásokkal, és amikor megkönnyebbülve felhúztam zakómat hidegtől kivörösödött karomra, az első számú bárány éppen megpróbált térdre állni. Lábra állnia nem sikerült egészen, minduntalan orra esett, de azért tudta, hova tart. A tőgy felé igyekezett teljes elszántsággal, amely rövidesen eredményre is vezetett. Bár a szél a szalmabálák fölött metszően az arcomba fújt, azon kaptam magam, hogy vigyorogva nézem a jelenetet. Ez mindig a munka legjobb része. A mindig új csoda, a varázslat, amit nem lehet megmagyarázni. Néhány nap múlva Robinson újra jelentkezett. Vasárnap délután volt, s hangjában feszültség, majdnem, hogy rémület vibrált.
Jim, egy kutya szabadult be a vemhes juhaim közé. Valamiféle népek jártak itt déltájt, és a szomszéd azt mondja, volt velük egy farkas kutya, és össze-vissza hajkurázta a legelőn a juhokat. Borzasztó a felfordulás. Én még bizony megnézni is félek őket.
Már is megyek? Letettem a kagylót, és kisiettem a kocsihoz. Belefájdult a gyomrom a rémületbe, hogy mi vár odakint rám. Kiharapott torkú, iszonyúan összemart lábú és hasú, tehetetlenül heverő állatok. Láttam már ilyet. Amelyiket nem kell levágni, azt össze kell majd varnom. És útközben gondolatban számba vettem, mennyi sebb varrófonal van a csomagtartóban. A vemhes juhok egy útmenti legelőn voltak, s a szívem hangosabban kezdett verni, amikor átnéztem a fal fölött. A laza terméskövekre könyökölve keserves kedvel néztem végig a legelőn. Rosszabb volt, mint amitől féltem. A hosszú, füves lejtőn szanaszét juhok hevertek. Legalább 50. Mozdulatlan gyapjas halom itt is, ott is a zöldben. Rob közvetlenül a kapun belül állt, alig nézett rám. Csak a fejével intett.
Mit gondol? Én nem merek oda menni.
Ott hagytam és bementem a fekvő jószágokhoz. Átfordítottam őket, felemeltem a lábukat, elhúztam a gyapjat a nyakukon, és megvizsgáltam őket. Némelyik eszméletlen volt, mások kómában. Egyikük sem tudott felállni. De ahogy felfelé haladtam a mezőn, egyre kevésbé értettem a dolgot. Végül visszaszóltam a farmernak.
Rob, jöjjön ide!
Nagyon furcsa ez az egész. Nézze, mondtam, amikor habozva közelebb ért. Sehol egy csepp vér, sehol egy seb, és a juhok mégis kikészültek. Rob lehajolt, és gyengéden megemelt egy imbolygó fejet.
Ógya, igaza. Akkor mi a felejtő van ez?
Abban a pillanatban nem tudtam megadni a választ, de messze hátul az agyamban egy kis csengő csiningelt. Valami ismerősnek tetszett azon a juhon, amelyet a farmer az imént megfogott. Egyike volt azon keveseknek, amelyek képesek voltak hasra támaszkodni, és ott feküdt, elhomályosult szemmel, semmit sem észlelve, de a fejnek az a részek bólogatása, az orrából folyó vizes váladék, ilyet már láttam. Letérdeltem, és amikor az arcomat a képéhez dugtam, gyenge bugyborékolást, csak nem csörgést hallottam a lélegzetvételében.
Akkor már tudtam.
Kálcium hiány! Kiáltottam, rohanni kezdtem le a lejtőn a kocsi felé. Rob mellettem ügetett.
De hogy a felébe? Hát nem ellés után szokott rájuk jönni?
Általában igen, ziáltam, de túl sok mozgás és a stressz kioszhatja.
Ezt tesze tudtam,
liekte Rob.
Hogy történhetett?
Nem akartam a szót pocsékolni, nem fogok most előadást tartani a mellékpajzsmirigy működési zavarairól. Jobban izgatott, hogy van-e 50 juhnak elegendő kálcium a csomagtartóban. Jó érzés volt látni a papírdobozból kikukucskáló kerek fémkupakok hosszú sorát. Nemrég töltekezhettem fel. Beadtam az injekciót az első juh vénájába, hogy ellenőrizzem a diagnózisomat. A kálcium igen gyorsan hat a juhoknál. És csöndes diadalérzés fogott el, amikor az öntudatlan állat pislogni és remegni kezdett. Majd igyekezett hasmánt fekvésbe átfordulni. A többieknek izomba adjuk, mondtam. Időt nyerünk vele. Sorra vettem őket felfele menet az emelkedőn. Rob mindegyik juhnak előre húzta a mellső lábát, hogy könnyen be tudjam szúrni a tűt a könyök alatti gyapjatlan bőrbe. Mire fele úton jutottam az emelkedőn, a legalsók már járkáltak. Az etetővájúba és a szénatartóba nyomták a fejüket. Életem munkájának egyik legörömtelibb élménye volt ez. Varázslatos átalakulás kétségbeeséstől reménybe, halálból életbe, percek alatt. A csomagtartóba haigáltam az üres üvegeket, mikor megszólalt Rob. Csodálkozva nézett fel a mező túlsó végén utolsóként lábra álló juhok felé.
Jim, én amondó vagyok, hogy ilyet még soha életemben nem láttam. Csak egy valamit nem értek.
Felén fordult, és viharvert arcvonásai zavarodottan összehúzódtak.
Aztat nem értem, hogy némely birka elnyúlik, ha megzavargásza a kutya. De miért feküdt le az egész kurva bagázs?
Rob, feleltem. Nem tudom. És most, 30 év múlva, még mindig nem értem. Nem tudom, miért feküdt le az egész bagázs. Úgy véltem, van Robnak elég aggódni valója, így aztán nem közöltem vele, milyen komplikációkra számíthat még a farkas kutya epizód után. Nem lepődtem meg, mikor néhány nap múlva újra kihívtak a Benson farmra. Megint a domboldalon találkoztunk, ugyanolyan szél süvöltött a szalmabála aklok fölött. Zuhatagban érkeztek a bárányok. Még nagyobb volt a lárma, mint korábban. Rob a páciensemhez vezetett.
Úgy vélem, ennek teli van a hasa döglött bárányjal,
mondta, és rámutatott egy lógófejű ziháló oldalú anyára. A juh mozdulatlanul állt, meg sem próbált arrébb lépni, amikor oda mentem hozzá. Nagyon beteg volt. És amikor megéreztem a bomlás bűzét, tudtam, hogy a farmer diagnózis a helytálló. Hát, hiszen nem csoda, hogy egyen megesett az utánahajsza után, mondtam. Ne, na, lássuk, mit lehet csinálni. Az ilyen elletésben nincs öröm, de meg kell csinálni, hogy az anyajuhot megmentsük. A bárányok már bomlófélben voltak, és felfúvódtak a gáztól. Éles szikével lehúztam a bőrt a lapockáig, hogy kiversem a lábukat, és úgy hozzam napvilágra a kistesteket, hogy az anyának minél kevesebb kellemetlenséget okozzak. Mire befejeztem, a juhfeje csak nem a földig lógott. Zihálva lélegzett, és csikorgatta a fogát. Nem tudtam, mit felkínálni neki. Új lényt, amelyet lenyalhatna, s amely visszaadná az életkedvét. Penicillin injekció kellett volna neki, de ez 1939-ben történt, és az antibiotikumok még egy kicsit odább voltak.
Nem sokat adnék érte, morogta Rob. Mit tehetünk még?
Gyógyszerpácikát teszek be neki, és adok egy injekciót, de legjobban egy bárány kellene neki, hogy gondozhassa. Maga is tudja, hogy a juh ilyen állapotban feladja, ha nincs, ami lefoglalja. Nincs véletlenül egy felesleges báránya, amit odaadhatna neki?
Most éppen nincs. Azt most kéne neki, Hónap már késő.
Abban a pillanatban egy ismerős alak ballagott elénk. Herbert, az anyátlan bárány. Könnyű volt felismerni, ahogy jutó-jóig lopakodott, táplálékot keresve. Hé, mit gondol, felvenni azt a kis nyavajást? Kérdeztem a farmert. Kétség ült ki az arcára.
Nem is tudom. Kicsit öreg már. Csak nem kéthetes, ezek meg az újonnan születetteket szeretik.
Ez érdemes megpróbálni, igaz? Próbáljunk ki a régi trükköt. Rob elvigyorodott.
Megpróbálhatjuk. Nincs vesztenivalónk. Ez a kis bárány se sokkal nagyobb egy újszülöttnél. Nem nőtt olyan gyorsan, mint a többi.
Elővette a zsebkését, gyorsan megnyúzta az egyik döglött bárányt, rákente a bőrt Herbert hátára és kiálló bordáira.
Szegény nyomorult, nem sok hús van rajta, motyogta. Ha ez nem megy, berakom a húsvéti bárányok közé.
Mikor befejezte, letette Herbertet a fűre, és az eltökélt természetű kisjószág egyenes behatolt a beteg juh alá, és szopni kezdett. Úgy látszott, nem sokra jut, mert kemény kis fejével néhányszor határozottan meglökte a tűgyet, aztán elkezdett a farka billegni.
Hát egy csöppet azért ad neki,
nevetett Rob. Herbertet nem lehetett csak úgy figyelmen kívül hagyni, s a nagyjúnak, bármilyen beteg is, hátra kellett fordítania a fejét, hogy egy pillantást vessen rá. Lelkesedés nélkül végig szaglázta a felkötözött bőrt, aztán néhány másodperc múlva párszor gyorsan megnyalta, és az ismerős mély kuncogásnak éppen csak a legkezdete tört fel belőle. Kezdtem összeszedni a holmimat. Remélem, sikerülni fog, mondtam. Ennek a kettőnek szüksége van egymásra. Mikor elmentem, Herbert új zakójában még mindig szorgalmasan dolgozott. A következő héten, mintha sose lett volna rajtam a kabátom. Csúcspontjára jutott a juh elletés, és én órákat töltöttem minden nap a körzet különböző sarkaiban. Kezemet forró vizes vödrökbe dugdosva, az aklokban, farmépületek sötét zugaiban, vagy gyakran a nyílt mezőn. Mert az akkori farmer semmi különöset nem látott abban, ha egy állatorvos ingújban egy óra hosszat térdel az esőben. Még egyszer el kellett mennem Robbenzonhoz. Ellés után az egyik juhnak kitüremkedett a méhe. Az ilyen munkában pedig az a legnagyobb gyönyörűség, ha az ember ahhoz méri, milyen kínlódás egy tehén méhét visszahelyezni. Minden olyan csodálatosan könnyen ment. Rob az oldalára gördítette az állatot, aztán egy darab kötelet a hátsó lábára kötve, majd a saját nyaka mögött áthúzva, többé-kevésbé fejjel lefelé tartotta. Ebben a helyzetben a juh nem tudott erőlködni, és fertőtlenítettem a szervet. S csekély erőfeszítéssel visszanyomtam a helyére, óvatosan benyúlva karommal a végén, hogy pontosan helyére illesszem. Utána a juh zavartalanul elkocogott a családjával, hogy csatlakozzék a gyorsan növő nyájhoz, amely óriási lármát csapott körülöttünk.
Nézze! Kiáltotta Rob. Ott az a véjuh, Hörbel, te ott, te ott, arra jobbra. Annak a falkának a közepén.
Én minden állatot egyformának láttam, de Robnak, mint minden juhásznak, olyan különbözőek voltak, mint az emberek, és könnyen kiválasztotta a két jószágot. Csak nem a mező felső végében voltak, s minthogy szerettem volna közelebbről szemügyre venni őket, egy sarokba terelgettük a két állatot. A bárányát vadul féltő juh toppantott, ahogy közeledtünk, s Herbert, aki levetette már gyapjúzakóját, új anyja oldalához húzódott. Megjelenése, úgy láttam, némi túltápláltságra val.
Ó, most már nem nevezheti hitványnak, Rob, mondtam.
A farmer nevetett.
Hát nem. Az öreg lánynak akkora zacskója van, mint egy tájénnek, és az egész mind Herberté. Fővitte az Isten a dolgát ennek a kicsinek, ő meg áll úgy vélekszek, megmentette a jó életét, mert biztosan elpusztult volna, hogy aztán a Herbert odajött, már nem búsult tovább.
Végignéztem a lármás aklokon, a mezőn száz számra vonuló birkákon. A farmerhez fordultam. Azt hiszem, mostanában túl sokat jártam itt, Rob. Remélem, ez az utolsó vizit.
Hát, megeshet. Most már túl vagyunk a nehezin. De kutya nehéz az ellési idő, igaz?
Bizony az. Na, mennem kell. Végezze a dolgát. Megfordultam és lementem a domboldalon. Ingújban a karom vörös és dermet volt. Arcomat verte a fű fölött örökké zúgó szél. Megálltam a kapunál, és visszanéztem a tágas tájra, amelyen csíkokban, bordákban feküdt a téli maradékhava, s a sodródó felhők sötét szürke partjaira, amelyeket a legragyogóbb kékség tavai követtek. A mező, a kerítésfalak és az erdők másodpercek alatt eleven életre keltek, és nekem be kellett hunynom a szemem a vakító napfényben. Ahogy ott álltam, tompán megcsapott a távoli lárma. A legmélyebb basszustól a legmagasabb trilláig terjedő hangok zsúfolt harmóniája. Követelőzően, aggodalmasan, dühösen, szeretetteljesen. Birkák hangja. Tavasz hangja.
Elhangzott James Herriot, az Állatorvos és ember című írásának második része. Felolvasta Hevér Gábor színművész. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkesztette, a zenei munkatárs Vasvári Bernadett volt.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Dicsértessék a Jézus Krisztus, kedves hallgatóink! Bartók Beátát hallják. Mai Szerzetesek félórája című műsorunkban ismét Bükkszentkeresztre látogatunk, a Szent Ferenc kisnővérei közösséghez, és folytatjuk a múlt héten megkezdett beszélgetésünket Zopf Éva Klára nővérrel.
Az első áldozás szentsége után akkor következik a bérmálkozás, ami tulajdonképpen a keresztény nagykorúság kezdete, amikor pünköstkor megkapjuk a szent lelket, ami valóságosan kiárad ugye minden egyes pünköstkor, és nem csak elképzeljük, hogy valaha kiárad, hanem ez ugye minden egyes pünköstkor így van.
Igen, és ezzel a beavatás kiteljesedik, keresztség, az eukarisztia és a bérmálás, hogy teljesen beavatódunk abba az életbe, amit Isten lehozott ide a földre személyében, és átadott az egyháznak. És hála neki, nem csak pünkös, meg nem csak ünnepi alkalmakkor, hanem szintelenül árad a lélek, tehát van egy állandó lélekáradás az ő jelenlétéből fakadom, mert mondta, hogy minden nap veletek vagyok a világ végéig. Jól lehet, elment a mennybe, de ezt ígérte. Tehát, és ez pont a Szentlélek által lehetséges, hogy állandó lélekáradás, egy szüntelen lélekáradás. Csak nekünk erre meg kell nyílni. Tehát ez az Isten részéről történik. Ő leheli, mint egy légzéssel belénk a saját lelkét. Azt is mondhatnám, hogy testét, vérét, lelkét adja, valójában mindenét odaadja. Kiteszem érted a lelkemet, a szívemet, így is mondhatnánk, hogy a teljesen magába akar minket vonni, és semmit nem tart vissza magából. És ez a lélekáradás, ez bennünk hasonló jelenség, mint az első pünköstkor, tehát valójában minket is átalakít. Ha nem történik a bérmálás után változás, mint ahogy igazából 14 éves volt, amikor én bérmálkoztam, nagyon jól készítettek föl, de én éretlen voltam 14 évesen, emlékszem, hogy mik maradtak meg bennem az ünnepből, pedig tudtam, tanultam, a fejemben valahogy megvolt, de én nem voltam ráhangolódva belülről még, én nem nagyon tudtam személyesen, hogy az most milyen jelentőségű, és ilyen formában, amikor valaki még nem érett annyira, akkor is hiszem, hogy megkapja a szentséget, csak az akkor fog kibontakozni, ha tényleg megnyílik rá erre a lélekáradásra. Mi Isten részéről szüntelen, és ez a megnyílás a titokzatos, hogy kiben hogyan szokott megtörténni, hogy tud megtörténni. Mindenesetre, amit az apostolokkal tett, azt velünk is meg tudja tenni a Szentlélek, hogy ők féltek, bezárkóztak, nem nagyon értették az összefüggéseket, még a mennybe menetelkor is olyasmit kérdeztek Jézustól, hogy mikor fogod helyreállítani Izrael országát, és nem látszott, hogy nem teljesen veszik az adást, és a pünkös meg valamit nagyon megváltoztatott, tehát itt látszik, hogy nagy erők mozdulnak meg, és a kicsi embert valahogy fölemeli, és karizmatikussá teszi, ami úgymond természetes, bár minden természet fölötti, mert Istentől van, de ami úgymond természetes adottságunk, képességünk, az egyszer csak megemeli a lélek, mintha ezeznénk a csónakba, és kihúzzuk a vitorlákat, és belekap a szél, és egyszer csak már egy elemi erő kezdi vinni az embert, nem csupán a kis karizmai.
Mit lehetnek a Szentlélek ajándékai?
Klasszikusan van a 7 ajándék, itt is a teljesség száma, mint a 7 szentség, ez nem véletlen. Isten mindig a teljeset akarja adni. Ő nem a kevésben, meg a sokban gondolkodik, hanem a semmi és a mindenbe. Ő kihívott a semmiből és vízbe a mindenbe, ez a nagyon nagy jó hír. És ezért ő magát akarja adni, ő a teljesség, és ilyen formában a 7 ajándék, bölcsesség, értelem, tanács, erősség, áhítat, gyámborság, tudomány és istenfélelem. Ez a teljesség, ez mindegyik igazából arra szolgál, hogy részt vegyünk Isten életében és megszentelődjünk. Tehát ennek nagyon nagy jelentősége van a személynek a átalakulásában, a megtérésében, megszentelődésében, és Isten karizmákat is adott, karisz, ingyenes ajándék, adomány a jelentése, de karizma, ingyenes adomány, azt viszont nem annyira arra adja, hogy a saját személyes életszentségben növekedjünk, hanem a szolgálatra adja az egész egyház, és rajta keresztül a világ javára. Ezek lehetnek nagyon pici karizmák, meg lehetnek feltűnőbbek, ígyre is vannak írva a Szentírásban, Korintusi levél, első Korintusi levél, a szeretet himnusz környékén, Efezusi levél, sok helyen találkozunk karizmákkal, látjuk az apostolokon, hogy velük mit tett a Szentlélek, és az azt jelenti, hogy egy úgymond természetes képességet megemel a Szentlélek, tehát úgy, mint ahogy belekap a vitorlába a szél, és röpíti már isteni erővel. Tehát akár ha valaki énekel, akkor átadja a Szentléleknek a hangját, és az már egy ilyen lelkes, szentlelkes ének lesz, másképp hat az emberekre. Erről nem az illető tehet. Legfeljebb annyiban, hogy rábízta magát erre a mennyei lehelletre, erre a pneumára, erre a szélre, ott fúj, ahol akar, hogy belekapaszkodhasson. De az összes többi úgymond természetes adományunkat is így meg tudja emelni, ha valaki jól főz, vagy jól takarít, vagy bármi ilyeneket is, vagy jól beszélget, jól tud beszélgetni. Ha rábízza magát a Szentlélekre, az már karizmatikus beszélgetővé válhat. És aztán vannak persze a prófétai adományok, gyógyító hit adományai, nyelvima, ezek le vannak írva a Szentírásban. Ezek segítenek, hogy az intellektus térdet hajtson, és átadja az imáját is Istennek, és ne teljesen ő kontrolláljon mindent, hanem engedje, hogy a Szentlélek vezesse, és ha másokért imádkozik, akkor pedig a Szentlélek jobban tudja, hogy mi kell a másik embernek, úgyhogy ez komoly segítség egy közben járó imánál például. Úgyhogy ezek az adományok igazából megszámlálhatatlan, hogy milyen sok karizma van. Minden, amit Istennek adunk, akár egy tanítás, egy orvoslás, minden lehet karizmatikus. Abból derül ki, hogy valaki átadta az életét az Úrnak, és úgy szolgál, úgy dolgozik, és a gyümölcseiből. Tehát, hogy akik kapják azt, azok másképp élik meg. Nem csupán egy emberi. Vagy olyat mondanak, hogy ez olyan, mintha angyali lenne, vagy egy isteni segítség, vagy sokkal erősebb hatást gyakorol, mint ahogy Pünkösd után az apostolok sokkal erősebben hatottak, mint addig. Pedig már addig is küldte őket gyógyítani, meg ördögöt űzni, meg hirdetni Isten országát, de összehasonlíthatatlan az a különbség, ami utána, és azért vagyunk mi itt, mert elterjedt a hit pici apostolokon keresztül, akik féltek, remegtek, meg úgymond megtagadták Jézust, és ilyet tud csinálni velünk a Szentlélek.
Ez a teljes önátadás, ugye, nem egy egyszerű dolog. Persze mondom azt, hogy teljesen átadom magam is, akkor én meg is próbálom ezt, csak észreveszem utána, hogy hopp-hopp, azért, mikor jön egy nehézség, vagy egy félelem, vagy egy szorongás, vagy amikor úgy hirtelen megpróbálom ugye visszaszerezni ezt a, vagy visszaszerezni belőle egy kicsit a kontrollálás. Ez egy nagyon jó szó, hogy az ember minél érettebb a hite. Ez a keresztény nagykorúság minél jobban kibontakozik benne, úgy gondolom, annál jobban át tudjuk adni a Jóistennek a dolgokat, amiket mi nem tudunk, hol már ember nem segíthet, ugye ott adja át a Jóistennek. És hogyha teljes hittel átadjuk, akkor is tudjuk, hogy ő úgyis sokkal jobban tud mindent nálunk.
Igen, azt gondolom, hogy abban az értelemben egyszerű ez az életátadás, hogy mindig átadjuk újra meg újra. Tehát, hogy egyszer valaki dönt mellett, ezt hívhatjuk talán megtérésnek, de utána ez egy napi, többszöri akár megújítás. Nem rossz, ha reggel történik, hogy így indulhat a nap, hogy az ember tudatosítja magába, hogy ő istené. Mert valójában ez akkor is így van, ha valaki ezt egyáltalán nem hiszi, meg nem gondolja. Tehát mindenki Isten felségterülete. Tehát ez nem fakultáció. De az a mi életünk minőségét nagyon meghatározza, hogyha mi személyesen ezt tudjuk, hogy én tényleg az övé vagyok, és ezt meg is erősítem, és ezt a magam részéről hitvallásszerűen ki is mondom. És az nem baj, hogyha utána észreveszem, sőt, inkább ajándék, hogy na már megint visszalopkodtam valamit, vagy itt megint én akarok az Úr lenni a háznál, vagy ebben azért nem bíztam rá az Úrra magam, vagy ez a terület kicsit vadrezervátumos, elzártam tőle. Úgyhogy akkor az informál engem valamiről, és akkor lehet teljesebbé tenni a magam részéről a megtérést, tehát az odaadást, amint ezt felismerem. Valójában az az egyszerű benne, hogy mindig ugyanaz, tehát megteszem, hogy a tiéd. Tehát kimondom, és Ez nem kell nagyon akrobatikus dolgokat átélni ehhez, és nem is kell különleges érzés, hogy most aztán már eljött az az ünnepi pillanat, amikor már nagyon úgy érzem, hogy az övé vagyok, tehát ilyen nem kell, mert akkor végig meghal az ember, aztán még mindig nem adta át az életét. Tehát érdemesebb egyszerűen mély belső belátással, ha az megszületett bennem, hogy nincs, nem ismerek megbízhatóbb szemét, mint Jézus, ráadásul ugye Isten, tehát hogy akkor természetes, hogy rábízom magam, ebben az értelme természetes, és akkor ezt megújítom. Úgy, ahogy a kisember, én a kisember meg tudom ezt tenni. És így az Úr valójában ezt a folyamatot le akarja egyszerűsíteni, mi inkább a bűneinkkel szoktuk bonyolítani ezt. Bűneinkbe akadunk bele, mint kötelekbe.
Ide bekapcsolnám azt a bizonyos hálaadást, amiről mi már beszéltünk tegnapi nap folyamán. Akkor nem titok, hogy lelki gyakorlaton is részt vettem itt most családilag Klára nővérnél, a ferences kisnővéreknél itt Bükszentkereszten, és feljött ez a dolog, amit talán én azt gondolom, hogy a hallgatókkal is jó, hogyha megosztunk, hogy nem csak azért kell hálát adnunk, ami számunkra most evidens, hogy én lélegzem is, és de jó, hogy egészséges vagyok, vagy de jó, hogy van egy gyönyörű családom, vagy de jó, hogy van hol álomra hajtani a fejem, vagy van mit ennem, hanem ha valami nehézségem van, akkor hogy azért is hálát kell adnom, ahogy te mondtad ezt tegnap, azért is hálát kell adnom, ami nehézségből esetleg a Jóisten, nem hogy esetleg, de abból a Jóisten majd egy jobbat fog kihozni, és hogy ezért tudja előre hálát adni.
Igen, most, hogy így a bérmálásról is beszélgetünk, és a Szentlélekről, nekem valóban a személyes életemben ez volt az egyik legnagyobb vezetés eddig Isten részéről. Ugye 14 évesen bérmálkoztam, 15 évesen kerültem Pécsett egy kis közösségbe, ez rendkívül sokat segített nekem, bátyámmal, öcsémmel oda jártunk, és egy fiatal pap mondta, hogy meg kell térni. Nem értettem először, hogy miből, mert hát hívőnek tudtam magam, de aztán mondta, hogy olvassuk a Szentírást, és akkor kapizsgálni kezdtem, hogy miből. És a gőg, vagy bármilyen, akkor leplezte le az igefényében nekem Isten, hogy mi mindenből kell megtérni. És mondta, hogy van pünkösd ma is, tehát hogy ez nem időponthoz kötött, hanem hogy befogadható a Szentlélek. És én akkor elkezdtem vágyódni 15-16 évesen, őszintén már, ugye gyermeki őszinteséggel vágyódni, hogy szeretném megtapasztalni. És emlékszem, mikor a nagymamáméknál már úgy nyúltam be a Bibliához a vitrínbe, az üveges vitrínbe, mintha nassolnék. Tehát ez egy út volt, ez nem így indult. És tényleg ugyanaz az élmény, hogy valami nagyon finomat. És ez a készülődés, ez ahogy engem hangolt már egy Isten arra, hogy megnyíljak a Szentlélekre, ez nagyon fontos útvonal volt. Egy-két év, ami így kifejezetten közvetlenül már némi tudatossággal a Szentlélek várása volt, és azért mesélem ezt jó hálaadás kapcsán, mert amikor én hegedű gyakorlás közben egyszer csak 82-ben letettem a hangszert otthon, és rábíztam magam Jézusra. Mondtam, hogy neki adom az életem. És hát bevallom, hogy vártam volna valami kis visszacsatolást, de nem jött. Egyszerűen semmi nem volt. Csak ugyanaz éreztem, mint azelőtt. És egy kicsit csalódottan tovább hegedültem, gondolván térjünk a tárgyra, csináljunk valami értelmeset. És utána eltelt egy-két hónap, nem sok, és nyáron Nagy Ikmándon volt egy lelki gyakorlat, mentünk oda a testvéremékkel, közösségünkkel, és ott egyszer csak váratlanul jött három szerzetes, én sokkal később tudtam meg, hogy inkognitóban szerzetesek voltak, imádkozni a paphoz, meg a templomba, és a fakultatív programba hívtak. És ott imádkozunk együtt a templomban, és a végén kijövünk, megkérdezi az egyikük, Ágnes testvér, hogy megkaptad már a Szent Lelket? És ő nem tudhatott arról elvileg semmit, hogy én már hosszú ideje vágyódom erre, és az én nem tudatos válaszom az volt, hogy még nem. Miért mondtam ezt? Mert jól lehet, már 3 éve megkaptam a bérmálásban, keresztségben meg 17 éve, de én nem éreztem még. Nem tapasztaltam belőle semmit, úgy volt bennem ez. És akkor mondtam, még nem. Erre egy meglepő választ adott, kezdj el hálát adni azért, hogy megkaptad. És aminek legjobban örülök, hogy nem akadtam fenn azon, hogy ő veszi észre. Hogy miért nem én érzem. Azt hittem, hogy ez egy kötelező fázis, hogyha tényleg ott van, tényleg megvan, akkor majd azt én szépen tapasztalom. Én azt gyönyörűen ki tudom tapintani, úgymond. És nem így volt. Ott is meg voltam hívva végül is a hitre. Hogy te most kezdj el hálát adni azért, hogy megkaptad. És ezt egy nő mondja nekem, egy idegen. És hál' Istennek tényleg akkor már hangolódtam, engedelmes voltam ott. Nem mindig van így, de ott az voltam. És akkor még 3 nap, még nem, csak valami készülődött bennem, az volt az érzésem, de még nem éreztem igazából. nem tapasztaltam. Hazafelé a vonaton, Pécs felé, ott elég komoly, egyértelmű tapasztalataim voltak, de utána még mindig nem mondtam senkinek, azt hittem, hogy szalmaláng lesz élmény, majd elmúlik. Ilyen jelenlétélmény a vonaton, újfajta örömélmény, amit nem váltott ki egy közvetlen ok. Az ige másként szólt, megnyílt a kapcsolataim, ami felszállt, és rács sokkal oldottabban, és barátságosabban, meg könnyedebben beszélgettem. Koha olyan történt, ami nehézség volt, nem akadtam úgy ki rajta, mint korábban, nem voltam olyan türelmetlen, így mentem az érettségi évébe, és akkor még könyvet is kaptam utána, aminek az volt a címe, hogy a magasztalásban rejlő erő, aztán dicsőítésben rejlő erő címen adták ki később, Merlin Carothers. Minden lapján arról szólt, hogy emberek az életük nehézségeit hogy bízzák rá egy lelki segítségével Istenre, és hogyan kezdik azért dicsérni, azért a jóért, mert mi mindig a jóért adunk hálát, amit ebből Isten kihoz. Nem az a tragédia, ami történt, mert azért flugos dolog lenne hálát adni, elég nagy ellentmondás, hanem az, mi mindig a jót köszönjük meg, amit Isten ebből kihoz. Na és hát akkor így lépésről lépésre vezetett be Isten engem abba, hogy ugye megkaptam a Szent Lelket, csak én nem láttam, nem tapasztaltam még, de mivel elkezdtem megköszönni, kibontakozott. Nem, ugyanezt olvastam fél évvel később a könyvlapjain, hogy az emberek nem tudták, mi a csuda jó van abban, ami ott történik velük, mert éppen minden porcikájuk tiltakozott ellene, mert éppen a rosszat látták benne, ahogy Mária valószínűleg a kereszt alatt állva, látva a saját fiát, aki nem mellékesen a messiás, az Isten fia a földön, hogy ott gyötrődik agonizálva egy perzsa kínzó eszközön. Nem hiszem, hogy látta emberként ebben a jót, hanem a hite látta a jót. Azt, hogy nem tudom, mit hoz ki ebből Isten, de a jót az biztos. Ennyire ismerte az Istent. Ennyire bőven ismerte őt. És ezért volt állhatatos, ezért tudott megállni. És azt gondolom, hogy ez az ő hálaadása valójában, ez az ő magasztalása Isten felé, hogy benne tudott maradni egy nagyon-nagyon nehéz helyzetben úgy, azzal a bizalommal és hittel, hogy te megoldod, Uram. Hogy azt nem tudom. Nem értem a dolgokat, de téged értelek. Hogy jó vagy. És ebben, ha az ember belép, az egy életforma. És nem azt jelenti, hogy azt hittem gyerekként, hogy ez ilyen lineárisan felfelé ívelő pálya, hogy az Úr nekem állandó érzelmi hátszelet ad ehhez, majd én állandóan érzem a hálát, mert hogy az elején így volt. Hát annyira jó érezni a hálát, hogy az a nem hívő is hálát adna, ha ilyet érezne. De éreztem, és azt hittem, hogy ez ilyen gyönyörű felfelé ívelő egyenes út, de egyszer csak nem is túl hamar, tehát elég sokat táplált ilyen tejjel az Isten. Egyszer csak úgy letűnt a hátszél, az érzelmi hátszél, és úgy hívott hálaadásra, már csak én zavarba jöttem először, hogy nem éreztem a hálát. Addig igen, nagyon hosszan, sok-sok hónapig. Tehát nagyon könnyű volt hálát éreznem. De utána úgy hívott a hálaadásra, mint Tamás végül is, hogy látsz Tamás, hogy most hiszem, mert láttál, de hát boldog, aki nem lát, mégis hisz, hogy ezt a boldogságot akarja Jézus, hogy mi bizalmi alapon, az alapján, amit mond és tesz, hogy mi köszönjük meg azt az isteni megoldást, ami egy helyzetben van, akár betegség, halál, gyász, csalódás, nem úgy lett, ahogy akartam, mert végülis a mi atyánkban nem az van, hogy legyen meg az én akaratom, ugye? De mégis mi nagyon sokszor zokon veszük, ha nem az én akaratom van. Tehát ha valami nekünk rosszul esik, hogy ebben a helyzetben egyszerűen hit és bizalom alapján beleállva azt mondjuk, hogy nem tudom, hogy hozol ki, Uram, ebből jó, csak azt tudom, hogy kihozod. És ha az ember ebbe egész életével beleáll, az mindent megváltoztat. És hát a könyvben is, ott a dicsőítésben rejlő erő könyvben minden lapján olyan volt, hogy vagy a helyzet változott meg, meglehetősen érdekes és csodálatos módon, vagy az illető. Mind a kettő elég komoly csoda. Isten úgy provokálja a mi hitünket, mert azért mégiscsak ő az Isten. Tehát, hogy azt kérje az ő teremtményétől, hogy bizalmi alapon, most ne azért, mert én meggyőztelek téged, meg tapintod, meg te úgy látod jónak, meg te tapasztalod, mert azt nem hitnek hívják, azt látásnak és tapasztalásnak hívják, hanem, hogy bizalmi alapon mered kiszolgáltatni a helyzetet nekem, és rám mered bízni, és megvallod a hitedet, akkor én megmutatom neked, hogy mit jelent, hogy én vagyok az Úr.
Ezt a bizonyosságot, ezt éltem meg én is már a saját életemben,
számtalan szóra Jóistennel kapcsolatban. Olyan bizonyosságot érzek, talán éppen amiatt, hogy a hála adás. Azt úgy érzem, hogy állandó. Persze természetesen bennem is van az, hogy időnként észreveszem, hogy már megint visszavettem, és nem adtam oda a dolgokat, de ez a szó, amit most így elhangzott, ez a fajta bizonyosság végül is, hogyha az ember megtanulja, hogy ezért is hálát adjon, amit még nem tud, és azt is odaadja, amivel nem tud mit kezdeni, akkor itt lesz már, azt gondolom már a Földön, itt van az a bizonyosság, amit majd a Jóisten nekünk ad.
Így van. Pilinszki is mindig azt mondja, hogy mi azt várjuk, amit már megkaptunk. Valójában egy adventben is, hogy az ünnepléseinknél is, most a nagybőjtben is, a húsvéti időben is pontosan mi olyasminek az ünneplését várjuk, olyasmire készülünk, ami már megtörtént. Kicsit leporoljuk az eseményeket, és újraéljük az egyházi évben azt a sok titkot, amit Isten nekünk így feltárt és kinyilatkoztatott. És úgy gondolom, hogy ahogy egyre jobban belelépünk a bizalomba, a háladásba, annál jobban meg is látjuk azt a nagyon nagy jót, amit Isten elhozott a földre. És minél inkább meglátjuk a nagyon nagy jót, hogy mennyit jót tett velünk, annál tisztább lesz a látásunk az egoizmusra is. Annál könnyebben leleplezzük a saját bűnünket, és kifelé is tisztában látjuk, hogy mi az, ami viszont nem jó. Mert milliószor nagyobb a jó a kozmoszban, a világmindenségben, a teremtés miatt, a megváltás és a megszentelés miatt, tehát a Szent Háromság miatt. De tény, hogy van visszaélés, és akkor ez sokkal tisztában leleplezzük, nem lesz káosz élmény, annyira nem vagyunk olyan bizonytalankodók, nem kenjük el az igazságot, hanem a megkülönböztetés lelke, mint az egyik karizma, sokkal jobban működik akkor, ha nagyon tudod, hogy szeretve vagy. És végtelenül, tehát olyan háttérországod van, ami miatt nyugodtan megláthatod a saját bűneidet is, meg másokét, és ami legalábbis abból látható. És akkor meg lehet vallani, és így megy tovább a tisztulás. Tehát nem kell elmosni, elkenni. Azok kenik el a bűnöket, hogy nincs is bűn, meg ez se baj, az se, Isten irgalmas, úgymond, és akkor el van kenve a bűn. Akik valójában nem hiszik el, hogy rendkívül jó a helyzet, és meg vagyunk váltva, azok nem merik meglátni a rosszat, és így úgymond kénytelenek elkenni. Isten ezt soha nem teszi, mert tudja, hogy minket mennyire megsért a saját bűnünk.
És mennyire csodálatos, hogy itt a Földön adott nekünk ilyen segítőket, mint például te vagy Klára Nőrér, illetve itt Bükszentkereszten lehetséges másoknak is fölkeresni, úgy hiszem a ti lelki gyakorlatos programjaitokat, és itt is lehet aludni pár napot, illetve ezeken a lelki gyakorlatokon részt venni, és én biztatok mindenkit arra, hogy mikor úgy érzi, hogy elgyengült, vagy úgy érzi, hogy egy kicsit szeretne segítséget, tanácsot kapni, vagy akár csak együtt örülni, vagy megerősödni a hitben, akkor én szeretettel ajánlom a figyelmébe mindenkinek a Betlehem Lelki Gyakorlatos Házat. Meg lehet keresni az interneten, a Google-be beírva, és akkor onnantól felvenni a kapcsolatot Klára nővérékkel. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést Szent István Rádió hallgatóinak nevében is.
Köszönöm én is a bizalmat és a figyelmet, az együtt gondolkodást.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen!
Kedves hallgatóink, mai Szerzetesek fél órája című műsorunkban Bükszentkeresztre látogattunk a Szent Ferenc kisnővérei közösséghez, ahol Copf Éva Klára nővérrel beszélgettünk. További szép napot kívánva búcsúzik önöktől az adás szerkesztője, Bartók Beáta. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
itt